Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, mai Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 32. Zsoltár első versét. A 32. Zsoltárt énekeljük, ó mely boldog az oly ember éltébe. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és folytassuk énekkel Isten tiszteletünket, a 357. dicséret első három versét énekeljük. Jézus, én bizodalmam és megváltóm életemben. Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint szól hozzánk ezen az Úrnapján a Zsoltárok könyvéből, ahonnan a 139. Zsoltár válogatott verseit olvasom előttetek, az első 6 verset, továbbá a 13-tól a 18-ig terjedő verseket. Ezekben a versekben így szól Isten igéje hozzánk. Uram, Te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, Te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva. A napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mély drágák nekem szándékaid, Istenem. Mély hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homok szemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei édes Atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Olyan nagyon mély és őszinte a Zsoltár írónak a vallomása rólad, amikor megpróbálja megfogalmazni, hogy ki is vagy te valójában, megfogalmazni azt, amit nem is lehet emberi szavakba önteni. Kifejezni azt, ami túlnő minden emberi képességen és gondolaton. És milyen egyszerűen lehet mégis szólni rólad, hiszen te vagy a mi mennyei Atyánk, aki szeretetedből megalkottad az embert. Segíts nekünk abban, hogy mi valóban felelősek legyünk, mikor eléd állunk, és te, aki egyedül az embert kérdezed, és tőle vársz választ a világ teremtményei közül, akkor úgy tudjunk válaszolni neked, hogy minden szavunkban az az előtted leboruló áhítat és szentség legyen, amely egyedül téged illet. Köszönjük neked most ezt az órát, hogy elkészítetted ma is számunkra drága üzenetedet. Szent lelked jelenlétért könyörgünk most hozzád, hogy ő tegye áldottá ígére figyelésünket, és a te drága üzeneted megértését. Egy szülött fiadért, ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk. Hallgasd meg könyörgéseinket. Amen. Szeretett testvéreim, az a szent ige, amelyről Isten szent lelkének a segítségül hívásával szeretnék ma előttetek szólni, írva található a már olvasott és hallott igékben, tehát a Zsoltárok könyvének a 139. fejezetében a fölolvasott ige szakaszból szeretnék egyetlen fél mondatot kiemelni textusként. a 16. versből, ahonnan így szól Isten igéje hozzánk. Könyvedben minden meg volt írva. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Szeretett testvéreim, amikor megszületünk erre a világra, az olyan, mint amikor egy könyv megnyílna, és személyes életünk története megkezdődik. És ahogy telnek a napok, a hetek, hónapok, ahogy telnek az évek, az évtizedek, el egészen életünk végéig, ebbe a könyvbe íródik meg minden, a tetteink, a gondolataink, a terveink, szép, megvalósult és kudarcos álmaink, minden ebbe a könyvbe íródik, ez a könyv mi magunk vagyunk. Aztán amikor meghalunk, akkor az utolsó oldalra, ennek a könyvnek az utolsó lapjára oda írhatnák a még élők azt az egyetlen szót, hogy vége. Ahogy a némely könyvben ma is megteszik, hogy nem ér véget a szöveg az utolsó oldalon, egy-két bekezdéssel befejeződik, és oda középtájra nagy betűvel oda van írva, hogy vége. És a könyv becsukódik, a könyvet el lehet tenni. Egy emberi élet, aki egykor megszületett, élt, íme egyszer csak a végére ér földi pályafutásának. És gondolatban így képzelhetjük el az életeket, gondolatban vaskosabb és vékonyabb, súlyos és súlytalan kötetek, mind-mind egy-egy emberi élet, attól függ, hogy ki mivel tudta megtölteni, milyen tartalmat tudott adni ennek a könyvnek. Ilyen ismert mondás is eszembe jutott, szoktuk mondani valakire, aki nagyon nagy, ahogy mondják, nagy kanállal eszi az életet, hogy az élete kész regény. A hétköznapi beszédben is előfordul az, hogy egy könyvhöz hasonlítjuk az ember életet. Ezt a könyvet, a mi magunk életét, mi magunk írjuk. Isten szabad akaratot adott az embernek arra, hogy jól sáfárkodjunk a lehetőségeinkkel. De mégsem vagyunk ebben a könyv írásban egyedül, hiszen a zsoltáríró, ahogy olvastuk a 139. zsoltárban, megható és mély bizonyságot ad elénk arról, hogy az emberi élet forrása Isten. Így ír, te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében, alaktalan testemet már látták szemeid. Életünk könyve tehát nem itt a földön kezdődik, egy árkus papír felütésével, hanem Isten az, aki egykor megálmodott minket, aki megtervezett minket, aki megalkotott, aki az anyagba lelket lehelt, életet lehelt. Hatalmas gondolatok ezek, nagyon szép, egyszerű képpé fordítva, és milyen jó lenne, ha az emberiség nem feledkezne meg arról, hogy ki a mi alkotónk, és arról, hogy sosem vagyunk egyedül. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. A kötet, életünk könyve tehát, a könyv szerzősége közös Istennel. Mert miközben mi írjuk saját történetünket, ebben a Teremtő Isten is jelen van, hiszen mi még a világon sem voltunk. Még talán a szüleink szívében csak egy szép terv, egy szép álom voltunk. De ő, a mennyei atya már készített minket, már megálmodott, már örömét lelte teremtményében. A minap olvastam, hogy 1953-ban fedezték föl azt, hogy a DNS, amely ugye több milliárd emberi sejtünkben benne van, gyakorlatilag mi magunk vagyunk, ami DNS-nek rövidítenek egy hosszú, bonyolult szó nyomán. Tehát ennek a DNS-nek a szerkezete olyan, mint egy szövedék, hogy két egymással összekapaszkodó fonalra hasonlít. Mondhatjuk tehát, a te formáltál anyám méhében helyet azt is Istennek, hogy Urunk, te szőttél, te fontál, te szőttél, fontál bennünket. Ez a kezdet, a személyes történetünk mindenkori alapja. A könyv tehát személyes történetünkkel együtt Istené, hiszen azt mondja a Zsoltáros, hogy könyvedben minden meg volt írva. Az elhagyatottság érzését, testvéreim, jó lenne oldani ezzel a tudással, hogy sosem vagyunk egyedül. Egyszer azonban az idő alá rekesztett emberélet a könyv utolsó lapjára ér, és megjelenik gondolatban az a szó, hogy vége, és becsukódik életünk kötete. Ennyi lenne csupán az emberi élet, a sajátunk akár, a szeretteinké akár, akik már előre elmentek, ahogy szoktuk mondani, a minden élők útján. Egy ideig még megemlékeznek rólunk azok, akik hozzánk tartoztak, akik szerettek, akikkel összekötött a földi lét, akiknek az életkönyve még íródik, még itt vannak, és hiányozni is fogunk nekik, és hálát is adnak majd az életünkért. De csupán ennyi lenne az ember élete? Keresztjén emberként, testvéreim, nagyon fontos, hogy tudjuk, nem ennyi az emberi élet. De ha nem ennyi, akkor mennyi? Akkor mi van ezután? Lukács evangéliumában olvassuk azt, hogy Jézus hatalmat adott a tanítványainak. Ugye Jézusnak a legszűkebb tanítványi köre 12 emberből állt. De voltak neki nagyobb tanítványi körei is. Voltak például 70-en. Ez a 70-es tanítványi kör, erről is olvassuk, hogy Jézus hatalmat adott nekik. Az ige hirdetésre, a jó hír hirdetésre, a vigasztalásra, a gyógyításra és a gonosz lelkek kiűzésére. És a tanítványok, ez a 70 tanítvány, ettől a hatalomtól, amit Krisztustól kaptak, szinte megszédültek, boldogok voltak, büszkék voltak, és akkor Jézus figyelmezteti őket, azt mondja nekik, és hozzánk is szólnak szavai. Ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek föl van írva a mennyben. Annak örüljetek, hogy a nevetek föl van írva a mennyben. Testvéreim, micsoda perspektíva ez? Milyen hatalmas üzenet? Ez a mi jövendőnk. Micsoda erőforrása lehetne ez a tudat a keresztény életnek? A bezárult könyv utolsó lapján a vége szó, az csak a földi életre érvényes. A nevetek föl van írva a mennyben. És ezt Jézus maga mondja, ezt nem hallottuk valakitől, ezt nem lejegyezték, hogy ötszörös áttéten keresztül lehet, hogy ezt mondta Jézus. Egy nagyon konkrét tanítványi kiküldetés elején hangzik ez, az ígéret, és ez lehet a mi erős bizonyságunk. Nem hallomásból tudjuk, nem föltételezzük, mikor a halál utáni életre gondolunk, hiszen minden vallás tovább gondolja a földi létet, nem csak a keresztény vallás, és hisz abban, hogy van folytatása, amikor az ember innen elmegy, hanem maga az Úr mondja ezt. A mi megváltó Krisztusunk, ő ígéri, ő adja, ő biztosítja nekünk. Miért lehet a mi nevünk felírva a mennyben? Azért, mert volt valaki, az Úr Jézus Krisztus, aki elvégezte értünk azt, hogy amikor innen elmegyünk, akkor az életünk ne a semmibe, ne egy úgymond külső sötétségbe, vagy egy alacsonyabb szintű seolba, egy vegetációba jusson, hanem a mennybe. Pál apostol egyszer elragadtatott az égbe, és ahogy beszámol erről, azt írja, hogy elragadtattam a harmadik égig, egészen az Isten trónusáig, ami nyilvánvalóan azt jelenti, hogy van első ég, meg második ég, és van, ahol az Isten maga székel, amit mi mennyországnak nevezünk, és annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Nem a cselekedeteitek, nem a naplótok, nem az az életkönyv, ami itt egyszer csak bezárul, hanem a nevetek. És testvéreim, erről sem hagy kétséget maga a Szentírás. Egy igét szeretnék felolvasni így a végén, mert a Jelenések könyve, a keresztjén apokaliptikus irat, ami ugye a lepleződést, az apokalüppó görög szó, ami azt jelenti, hogy a leplet valamilől lerántják, ami még nem tudott, ami még nem látható. Tehát a jövőbe tekintés elvisz minket János evangélista jóvoltából egy mennyei istentiszteletre, ahova mi magunk is bepillanthatunk, és ott nagy dolgok történnek. János megírja a Jelenések könyvében azt, hogy van ott egy könyv, az az életkönyve, amit fel kéne nyitni, ami 7 pecséttel van lezárva, 7 lakattal. És azok az égi hatalmasságok, akik mind ott vannak, az Isten trónusa körül, amit szintén egy igében leír, hogy mintha egy üvegtenger lenne a trónusa körül az Úristennek, senki nincs, aki ezt a könyvet fölnyithatná. Pedig igen nagy entitások veszik körül az Isten trónusát. És akkor egyszer csak előjön egy kicsi bárány, aki kicsike, úgymond hatalmasságok között jelentéktelennek számít, és egy kicsit véres. És ő az, aki egyedül felnyithatja ezt a könyvet, az élet könyvét. Van egy nagyon híres szárnyas oltár a belgiumi Gentben, ahol ezt a, csak zárójelbe teszem hozzá, hogy a középkori és későbbi művészeteknek is ez egy kedvelt témája volt, és az egyik leghatásosabb és legdrámaibb ábrázolása ennek a jelenetnek a Gentin, egy nagyon híres szárnyas oltár, ahol pont ez a jelenet jelenik meg. Középen van egy dobogó, mintha egy láda lenne rajta, és azon áll egy picike bárány, előtte egy nagy könyv, és körbe-körbe szabad téren ábrázolja a jelenetet. Nagyon sok, nagyon finoman öltözött csoport, ezek az angyalok és a különböző mennyei lények seregei. És ott áll a középen ez a bárány, akiről mi tudjuk, hogy a mi megváltó Urunk, az áldozati bárány, a Krisztus, aki az életét adta értünk. Erről a könyvről tehát, az életkönyvéről, a jelenések könyvében, az apokalipszisban így olvasunk. És láttam a trónon ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, kiméltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És keservesen sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyisse a könyvet, és hogy beletekintsen. És láttam, hogy a trón a 4 élőlény és a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt és 7 szeme, az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből. És amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt és arany pohár, tele füstölő szerrel, a szentek imádságai ezek, és új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek. Amen. Szeretett testvéreim, íme így folytatódik a Zsoltárostól megírt könyv, amelyben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, Istenem. Nincs vége. Folytatódik Krisztusért, a mi megváltó Urunkért. Pirinszky János Intruitus című versében nagy erővel ír ugyanerről végezetül. Ki nyitja meg a betett könyvet? Ki szegi meg a töretlen időt, lapozza fel hajnaltól hajnalig emelve és ledöntve lapjait? Az ismeretlen tűzvészben nyúlni kimerészel közülünk, s kimerészel a csukott könyv leveles sűrűjében, kimer kutatni, s hogy mer puszta kézzel. És ki nem fél közülünk, ki ne félne, midőn szemét az Isten is lehunja, és leborulnak minden angyalok, és elsötétül minden kreatúra. A bárány az, ki nem fél közülünk, egyedül ő a bárány, kit megöltek. Végig kocog az üvegtengeren, és trónra száll, és megnyitja a könyvet. És megnyitja a könyvet. És abban a könyvben, szeretett testvéreim, az élet könyvében, a mi nevünk is reménységünk szerint föl van írva. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, megváltunk és Urunk, hozzád könyörgünk azért, hogy segíts nekünk megérteni azt a csodát, amelyet az ószövetségi Zsoltáros még csak sejtett. Mert amikor azt írja a 139. Zsoltárban, hogy az Isten áldásai olyan gazdagok és sokan vannak, mint a homok szemek, és hozzáfűzi, és a végén is csak nálad vagyok, akkor az a vég, az nem az életünk befejezése, ahogy a könyv utolsó lapjára odaírják a vége szót, hanem földi élet, földi történetünk becsukása után ime a te drága véred által megnyílik ott a mennyek országában az életkönyve, és egyedül te vagy méltó felnyitni ezt a könyvet. Ahogy a költő írja, milyen egyszerűen, végig kocog az üvegtengeren, és trónra száll, és megnyitja a könyvet. Azt a könyvet, amihez senki más hozzá nem jutott, és amelyben ott áll nem a saját érdemünkért, hanem a te áldozatodért, a mi nevünk is. Te éretted, ez a keresztjén reménység, Urunk. Erősítsd bennünk ezt. Legyen ez a ma felolvasott ige, evangélium a számunkra, jó hír, örömhír. Ezzel vigasztald a gyászolókat, a betegeket, a testi-lelki nyomorúságban szenvedőket, akiknek a vigasztalásáért most is imádkozunk ezen a helyen. Segíts nekik abban, hogy messzebbre lássanak, magasabbra lássanak, az egészen az élet könyvéig, és az azt megnyitó bárányig. Vigye őket a te szent lelked, drága ereje. És áld meg a gyülekezetet, és segíts nekünk abban, hogy minden dolgainkban erőt merítsünk a te drága jelen valóságodból, a lélek által. Amen. Most következő rövid csendességben, testvéreim, kiki önmaga szóljon az Úrhoz, magunkban imádkozzunk. Tiszta szívet teremts bennünk, Urunk, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Amen. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot, mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket most, testvéreim. Néhány dolgot szeretnék hirdetni mindenekelőtt, azt, hogy a gyülekezet lelkipásztora évi rendes szabadságát tölti most ezen, és a jövő vasárnap is személyemben helyettes lelkész szolgál. Csütörtökön a szokott időben tartjuk meg a bibliaórát, 6 órakor a gyülekezeti teremben. Az iroda nyitva tartása most nincsen konkrétan egy időpontra szabályozva, hanem telefonon lehet érdeklődni az irodában történő ügyintézések időpontjáról. Sajnos még, hogy továbbra is arcmaszkban kell üljünk a templomba, és eltekintünk a készfogástól is a kijáratnál. Megköszönjük a testvérek adományait, amelyek továbbra is befizethetők az irodában. Isten áldja meg a gyülekezet szolgálatát, minden tagjának életét. Most Isten tiszteletünk záró énekét énekeljük majd a 201. dicséret első és ötödik verset, tehát 2 verset éneklünk, az elsőt és az ötödiket. Ezután majd helyünkről felállva énekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és fogadjuk az áldást. Tehát a 201. dicséret első és ötödik versét énekeljük, Uram, kegyes indulatomban ím teszem vallásom. Mindezeknek utána pedig Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség.